Továbbra is itt van mai alkalommal velünk a stúdióban Borbé Sándor, a Pannonhalmi Borvidék. Hát én most merem megkockáztatni azt, hogy két lábon járó marketinges lexikonja, eljött a boroknak az ideje, és az első felvonás a második részben mindig arról szól, hogy a vendégeinket föl szoktuk arra kérni, hogy valamilyen indítatásból, amit majd nyilvánítadásban elmondanak, megosztanak a hallgatóinkkal, nézőinkkel és velünk is, hogy miért pont arra a tételre esett a választás, amelyikre. Feltételezem, hogy itt most picit egyszerű és nehéz is volt a helyzeted, mert még mondjuk egy borász adott pincészettől csak a saját gyermekei közül választ, az sem könnyű, de itt azért több pincészet közül választhattál. Hogy mit hoztál el, és miért pont őt, átadom a színpadot meg a mikrofont.
Egy nagyon kis kedves bor mellett döntöttem. Szakmailag biztosan, vagy talán nem, vagy nem is tudom, hogy ez jelenti a csúcsot a Pannonhalmi borvidéken, megközelítés kérdése, de egy számomra roppant érdekes, roppant kedves borról van szó. Ez a Hangyál pincészetnek a Tündér nevezetű bora. Ez sokszorosan súlyosbított jegyekkel rendelkező bor, nem csak hogy küvé, hanem ráadásul még édes is. Ugyanis egy késői születelésű Rajnai Riesling és egy Sauvignon házasítás. 2019-ben volt lehetőség, akkor volt olyan időjárási, akkor voltak olyan időjárási körülmények, hogy megfelelő alapanyag legyen a Hangyál pincészetnél ehhez a borhoz. Akkor készült ez a házasítás. Szerintem nagyon jó, hogy számozott palackban van. 1730 palack készült, és most éppen a...
Szerencsé nyerte szám, dobbergés.
1283 palacnak a száma, amit most itt megbontottunk. Nem gondolnám, hogy ez a bora mindennapok bora lenne, de azért mondjuk érdekes alkalmakkor, ünnepekkor, akár étvágygerjesztő jelleggel, akár desszert jelleggel az asztalokra kerülhet. És annak ellenére, hogy megint csak viszonyítás kérdése, nem tartozik a legolcsóbb kategóriájú borok közé. A rendezvényeken, vagy ahol ezzel a borral meg tudunk jelenni, általában közönség kedvenc. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak nekem tetszik, hanem másoknak is. Nézzük meg.
Nézzük meg, és ahogy én közben illatoltam, már bevillant egy kérdés, ráadásul pont miközben, vagy majdhogy nem, kéz a kézben egyszerre gyulladt föl bennem a kislámpa, miközben pont mondtad az indító gondolatot, ami a kérdésemhez vezet, hogyha különböző rendezvényeken őt szeretik, vagy megkedvelik, vagy ha valaki még nem ismerte éppen ezt a tételt, vagy a pincészetet, és kísérleti jelleggel megpróbálja, és fölcsillannak a szemei, hogy látod, hogy a desszertborok Magyarországon, vagy a Pannonhalmi borvidék esetében mennyire mondhatók napjainkban kuriózumnak, ha egyáltalán, ha pedig nem, akkor mennyire népszerűek?
Így, hogy desszertbor, én azt gondolom, hogy nem populárisak és nem népszerűek. Van egy kör, egy fogyasztói kör, aki tudja, hogy miről van szó, értékeli, és helyén tudja kezelni a dolgokat. Általában kétféle ember szokta megkóstolni a tündért, vagy az ilyen jellegű borokat. Az egyik, aki úgy jön oda, hogy édesbort szeretne inni. A másik, aki tudja, hogy hallott már róla, hogy van olyan, hogy desszertbor, de úgy sose jutott el odáig, és most azt gondolja, hogy olyan nagy baj nem lehet, hogyha egy fél decit vagy egy decit megkóstol belőle, inkább kárba, mint pocsékba, és akkor megpróbálja, és akkor megnézi. Egyébként nagyon sokan vannak, én többféle meghatározást is hallottam erre a borsznob kategóriára, akik annyira borkedvelők már, hogy ők aztán az édeset egyáltalán nem. Tehát ilyennel is találkoztam, hogy ők teljesen elzárkoznak mondjuk az ilyen jellegű kategóriák megkóstolása elől, de hát mindenkinek megvan a saját ízlése, és mindenki azt kóstol, amit akar. De visszatérve a dologra, tehát én azt gondolom, hogy nem egy ilyen jellegű desszertbor nem populáris. Ráadásul, hogyha desszertbor, akkor mindenkinek a tokai jut eszébe, még csak a jégbor se. Tehát a jégbornak megvan egyfajta közönsége, De valahogy nem a desszertborral kötik össze, hanem az édesborral. Tehát akkor, amikor ez a jégbor kategória populárissá vált, akkor nem kötötték össze azzal, hogy egyébként ezt a jégbort mire is lehetne használni, vagy hol lenne a helye, hogyha mondjuk nem csak a borokat nézzük, hanem összekötjük másfélével. Tehát én azt gondolom, hogy ebben lehet hova fejlődni, de ugye általában szakmailag nem ezek kerülnek reflektorfénybe, hanem nem tudom én, egy vastagabb sárdöné, vagy egy nagy vörösbor, és akkor az ilyen jellegű boroknak nem nagyon van esélyük.
De akkor ez alapján inkább a kuriózum irányába mozdulunk el, ha feltétlenül kategorizálni akarunk.
Elmozdulhatunk a kuriózum irányába, igen. Hát ugye 2019-es évjárat azóta sem történt ilyen, nem csak a hangyálpincészetnél, hanem a panamai borvidéken sem. Van még olyan pincészet, ahol lehet kellemes desszertbort kóstolni, hogyha valaki esetleg a Traminit szereti, akkor utána lehet nézni, hogy melyik pincészetnél van. Szerintem zseniális. Helyén kezelve a dolgokat, desszertbortként, édes kategóriában, szerintem zseniális Tramini, nagyon jól behűtve tudom ajánlani, de nem jellemző. Tehát ez egyáltalán nem jellemző nálunk a pannonhalmi borvidéken, hogy ilyen jellegű borokkal jönnének ki a piacra. Úgyhogy igen, ez tekinthető kuriózumnak. Aztán eszembe jutott, hogy még alá tudom támasztani a dolgot, révén, hogy Rajnai és Sauvignon. Ugye Rajnai azért egy fókuszban lévő fajta nálunk a borvidéken, a Sauvignon meg nézegettem a borválasztékot, és barátokkal kóstolgattuk, hogy nagyon sok jó Sauvignon van a borvidéken, annak ellenére, hogy úgy különösebben nem foglalkozott vele senki, valahogy így alakult. És akkor ennek a kettőnek a házasítása, és úgy gondoltam, hogy szerintem ez tök jó lehet.
Hát Sándor, én miközben hallgattalak, azért nem tudtam kibírni, és nem álltam meg, hogy megkóstoljam. Egy szó rögtön eszembe jutott az első korty után, nektár. Úgyhogy nem is kezdtem el agyalni rajta, ez villant be elsőre, tehát hogyha ilyen kis kapcsolatokat képezek az első korty ingerei vagy nyújtotta élmény alapján, ez villant be elsőre, anélkül, hogy túlagyaltam volna. Aztán, ahogy eltelt pár perc, a második, harmadik korty után még jutottak eszemben dolgok, de mindig kitartok általában az elsőnél, és most hát fölkérlek, persze beszéltünk arról, hogy van a szakmai, és van a borok esetében a szubjektív oldal is, ami persze azért olykor találkozik, két vagy több ember között van, hogy előtt. Ez szerinted megállja a helyét? Vagy keresgéljek más irányba?
Én a nektár szót azért nem használnám, mert az én személyes ízlésemben a nektár az egy kicsit édesebb.
Kicsit édesebb?
Még ennél édesebb. Viszont ezeknél a boroknál, és azt gondolom, hogy a tündérnél is kifejezetten, hogyha az ember megkóstolja, akkor rögtön hasonlítja valamihez. Azért elég magas kategóriájú borokhoz hasonlítja, hogyha valaki ezt megkóstolja, de én azt gondolom, hogy megállja a helyét az ilyen jellegű összehasonlításban is.
Én általában ez szerintem vitatott, vagy legalább minimum azt mondom, hogy megosztott, de én szoktam szeretni az olyan borokat, amelyeknek fantázia nevet adnak. És nem vagyok az, aki azt mondom, hogy ez biztos túl van hype-olva. Mert engem bevonz, kíváncsivá tesz. Főleg akkor, hogyha első ízben találkozom a borral, mint például vele most. A kíváncsiság az fokozódik, szeretem ezt úgy megejteni, hogy nem is feltétlenül nézek rá a címkére, hanem különböző rendezvényeken például, azért annyira vakmerő nem vagyok, hogy bemegyek egy nagyobb áruházláncba, és csak random leemelek egy-két palackot, és otthon majd lesz valami. Nyilván ott azért böngészgetek, meg utána járok az infóknak, hogyha teljesen ismeretlen tételről beszélünk, de amúgy pedig szerintem pont a különféle rendezvények erre egy jó lehetőséget adnak, hogy ismerkedjünk, barátkozunk meg olyan pincészetekkel, azon belül olyan borokkal, amelyekkel még kevésbé ápolunk jó vagy szoros viszonyt, és itt behúz az, hogy tündér. Jó, most már megvan a háttérinfó, hogy milyen szőlőfajtákból, de próbálom keresni azt a kis kulcsot a lakathoz, ami megfejti számomra, hogy vajon miért pont ezt a nevet kapta ő.
Én azt gondolom, hogy ha valaki megkóstolja, és azt mondja, hogy ittam egy tündért, akkor nincs diszonancia benne.
Harmónia van helyette? Harmónia egyensúly.
Ja, szerintem ez egy tündér.
Jó, ez ennél jobb végszót ennek a résznek a lezárásához úgy érzem még, hogyha konkrétan megterveztem volna, sem sikerült volna, így hát ezt nincs már hova fokoznunk, tehát maradjunk itt a csúcson, és hát hogy mennyire tartjuk meg ezt, azt a nem mindennapi rovatunk majd alátámasztja. Érdekes, és még itt a szignál előtt gyorsan elmondom, hogy hát nyilván külön adás, vagy különleges adás, különleges vendég, na de hogy akkor itt most milyen borok lesznek előtérben, vagy hogyan fűzzük fel a tételsort a mai műsorunkhoz, mindjárt erről is beszélni fogunk.
Nem mindennapi, mindennapi, avagy keressük a kategória legjobbjait.
De hogy mit is takar a mai alkalommal a kalandozásunk. Hát az egy érdekesség, amikor beszélgettünk, ötleteltünk a mai adásról, fölmerült, hogy mi lenne, hogyha az ötös, mind az ötös tétele egy rajnai rizling lenne. Igen, ám rögtön felmerült bennem a kérdés, és társműsorvezetőmben Zilai Zoltánban is, hogy akkor ezt itt rögtön még a kóstolás elején kicsit így tegyük tisztába a gyerkőcöt címszó alatt. Mennyire merész vagy bátor kijelentés részemről, Sándor, hogyha azt mondom, hogy a rajnai rizling így az elmúlt években, akár szépen fokozatosan egyfajta, hát hogy mondjam, meghatározó fajtává avanzsát a borvidék életébe, ami Pannonhalmát illeti.
Én azt gondolom, hogy ez teljesen így van. Gyakorlatilag a meghatározó pincészetek mindegyikében elérhető a rajnai rizling. Több pincészetben különféle megfontolások mentén készítenek rajnai rizlinget, és hogy az egész dolgot még megfejeljem és megerősítsem. Ugye említettem annó, hogy van egy ilyen, hogy Pannonhalmi Szent Márton borrend, és a borrendünknek az ászlósbora is rajnai rizling. Próbáltam úgy összeállítani ezeket, aztán, hogy meglátjuk itt a vakkóstoló során, hogy hogyan sikerült, hogy egyfajta koncepciót követnek, és majd, hogyha leleplezzük őket, akkor meg is mondom, hogy mi az a koncepció, amiben én gondolkoztam.
Rendben, legyen így, és akkor kiszabadul nem a szellem, hanem az első palack, és mutatom is a kamerának, Sándor pedig bemutatja nekünk, hogy mi látható itt.
Ez a Bavarci szőlőbirtok rajnai, klasszikus, reduktív rajnai rizlingje.
És az évjáratról nem beszéltünk, most puskáztam, 2022-es.
Én klasszikus rajnai alatt a relatíve új, tehát nem több éves rajnai rizlingeket. Ugye most a 2022-es az, ami elérhető.
Kettes számú tétel, én itt sok mindent fölírtam róla, és azt mondjuk nem tippeltem meg, de most már láthatóvá válik.
Ez az apátsági pincészetnek a rajnai selectionje, biztos sokan így is ismerik, hogy Prior.
Én sőt, is fehér, a sorba tartozom.
Fehér
így van. Prior. És ő 2021-es, ahogy láttam. Most majd külön érzem a nyomásgyakorlás, amit saját magamra helyeztem itt a hármas tételnél. Én is és te is valamire emlékeztünk, és kiderül, hogy jól. Most jön a leleplezés momentuma.
Ez a hangyál pincészetnek a rajnai rizling selectionje, Gemini fantázia névre hallgat, és ez egy hordós tétel.
Megyünk tovább, a négyes számú versenyzőnk következik.
Ugye a négyes számú versenyző, ez a bizonyos speciális és még nem annyira közismert, talán nem annyira elfogadott, hogyha mondjuk az általam klasszikusnak nevezett rajnaihoz hasonlítjuk, akkor értelmesek ezek a mondások. Ez a cserépincészetnek a Secundus nevezetű rajnai rizlingje, ez gyakorlatilag egy korai szüret, ez egy szeptember közepe, szeptember végi szüret, és ez egy fél száraz tétel.
És még azt nem árultuk el, hogy évjárat 22-es. És akkor az ötös, amiről ugye még inkább árulkodó volt nekem az üvegszíne, de az akár itt is, csak itt nem figyeltem, amikor kitöltöttem, de itt ez szembe tűnt.
Ez szintén cserépincészet, Octavus névre hallgató rajnai selection, ez egy spontán erjesztett és két évig finom seprön pihentetett étel.
2019-es évjárat, tehát akárhonnan nézem, ő a legidősebb a sorból. Szeretném megtudni, leplezd le, légy oly kedves, függöny fel címszó alatt, hogy amikor ez az ötös összeállt a fejedben, akkor mi volt az elképzelés?
Tulajdonképpen, mivel a lehetőségem megvolt rá, ezért ki tudtam kerülni azt a fajta nem szeretem helyzetet, hogy mondjuk két-három pincészetnek ugyanolyan reduktív rajnai rizlingjét kelljen összehasonlítani, és abból én megmondjam, hogy nekem melyik ízlik jobban, vagy melyiket tartom jobbnak. Így a tételek egymással nem összehasonlíthatóak, hiszen van egy normál reduktív rajnai rizlingünk. Ugye ezt, hogyha a szüretelést nézzük, akkor van egy szekunduszunk, ami szeptember közepe, szeptember vége szüret, egy mozeli típusú rajnai rizling maradékcukorral, aztán van az apátsági pincészetnek a priorja, ami egy rajnai selection, aztán van még egy rajnai selection, a hangyál pincészetnek a geminie, ami azért egy kis hordót is kapott, és aztán van egy megint más technológia, egy tulajdonképpen rajnai selection, de spontán erjesztett, és szintén hordóban két évig pihent tétel, Tehát egymással ilyen szempontból nehezen összehasonlíthatóak. Azt meg tudjuk mondani, vagy ezt mindenki meg tudja mondani, hogy esetleg az ő ízléséhez melyik áll közelebb, de direktben nem összehasonlíthatóak a tételek.
Így van, ez azért majd kicsikét megnehezíti az ajánlattételünket, de ami talán segíthet, legalábbis egy tekintetben mindenképp, az a bizonyos árértékarány. Továbbra is megtartjuk a főszabályunkat, nem mondunk teljes egész összegeket, tolikban, tehát nagyságrendileg, hogy legyen egy kis kapaszkodó, egy extra kapaszkodója bennünket követőknek, hogyha majd egyik-másik tétel esetében vacilálnak, hogy melyik legyen, és mondjuk teszem azt, pont ez a döntő tényező, akkor legyen egy kiinduló pontjuk. Tehát segíts bennünket abban, Sándor, légy oly kedves, hogy ahogy haladunk, akár maradhatunk ennél a sorrendnél, és akkor nem elfogultsággal senki nem vádolhat bennünket, hogy milyen nagyságrendben szerezhetők ők be.
A babarci szőlőbirtoknak a reduktív rajnaija, az mondjuk ilyen 3000 forint környéki kategóriába sorolható. Az apátsági pincészetnek a fehér priorja, az mondjuk ilyen 5000 forint körüli kategória. A hangyálpincészetnek a geminie, az ilyen 4500-4000 forint környéke. A cseri secundus, az szintén ez a 3000 forint környéki kategória, és az octavus, az pedig ilyen 8000 forint környéke.
Itt azért nagyobbat dobbantottunk a többihez képest. Tehát ha nagyon durván akarom számolni, most ilyen 3000-5000 forint négy, és van egy kicsi dobbantó az Octavus esetében, ahol pár ezret még hozzá kell tennünk. Ez sem feltétlenül könnyíti meg az ajánlat tételünket, és általában ilyenkor szokott lenni az, hogy nagyjából úgy összenézünk hármasban, de most kettesben, hogy mi az, amit még jobb szívvel ajánlunk. Nekem van egy, de ez nem csak hogy a benyomás alapján, hanem van egy pici a szubjektív elfogultság, hogy ami miatt én, hát nem azt mondom, hogy kardoskodom, hogy ez szerintem mindenképp helye van az öt között, de szempontot játszik, és nem tudom elengedni. Tehát nincs olyan, hogy lekapcsolom azt a kapcsolót, és azt mondom, hogy jobb, mintha itt se lenne. De azon kívül van még egy más, amit viszont objektív, csak és kizárólag az itt nyújtott ingerek alapján tudok mondani. Szóval kicsit könnyebb helyzetben vagyok, nem tudom, hogy ez mennyiben társul a te elképzeléseddel. Pusztán azért, hogy legyen kicsit ilyen is, olyan is, mert egyébként az eredeti gondolatom nagyon hasonlított volna, azt meg nem akarom, tehát van annyira színes, itt beszéltünk a sokszínűségről, meg hogy nyílik az olló, hogy érdemes ebből az ötösből kiragadni más irányokat is. Hát az egyik, amit szerintem mindenképp jó szívvel ajánlhatunk, az a pannonhalmi apátság priorja. A másik, ami nekem nem azért, hogy kuriózum, de érdekesség volt, ez a korai szüret jelleg, az a cserinek a szekundusza lenne. És ezt nem azt mondom, hogy az Octavust nem abba tenném be, de pont ez a kicsi kis érdekesség az, ami nekem beemelné így a még inkább ajánlott dimenzióba.
Maradhatunk ebben, ugye az én megközelítésemben ez a sor többé-kevésbé azt jelenti, hogy nem tudsz olyat mondani, mihez nem tudnék Rajnait ajánlani.
Igen, pontosan. Megfejeljük ezt egy útra való elkészítésével, és itt kapsz választási lehetőséget. Ha Borbély Sándor, ha Borpromó, ha Pannonhalmi Borvidék, tehát itt benne van az ember, benne van a szakma. Kedvezek neked, hogy a kettő egyben, tehát nem kell leválaszd őket. Azt viszont légy oly kedves, útravalóként fogalmazd meg vagy néhány mondatban, vagy ha nem tetszik ez a stratégia, akkor kulcs szavakat operálhatsz. Itt a választási lehetőség, vagy egyik, vagy másik jogán, hogy neked mindaz, ami Pannonhalmi Borvidék, emberileg, szakmailag, akár Rajnai Riesling mesdjén haladva, de nem kötelező, milyen útravalót nyújtanál át a bennünket követőknek. Feltesszük most a Borbély Sándor szemüveget. Mondatok vagy kulcsszavak, tisztázzuk előbb az elágazást.
Mondatok.
Akkor legyenek
mondatok. Ha jól értelmezem, hogy mit szeretnél kérni tőlem.
Szerintem igen. De mindjárt kiterül.
Pannonhalmi Borvidék boraival foglalkozni, ez egy nagyon nagy élmény. Én amikor egyetemista voltam, egy USA-ból érkezett ember beszélt a marketing alapjairól, és úgy gondoltam, hogy én szeretnék agrármarketinggel, vagy valami mezőgazdasági termékekhez, élelmiszeriparhoz kapcsolódó marketinggel foglalkozni. Hát az életem pont úgy hozta, hogy ezt nem tettem meg. Viszont a mencsvár az a Pannonhalmi Borvidék borai, és nagyon jó az asztal ezen az oldalán állni, mert azt gondolnám, hogy a pannonhalmi borvidék körülbelül abban a helyzetben van, hogy a borvidéki pincészetek, nem tudom mi a jó megközelítés, nem teszik meg, vagy nem tehetik meg, vagy még nem tehetik meg, remélem sosem tehetik majd meg, hogy tévedjenek. Tehát mindig kiváló borok kerülnek a palackba, ugye ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek mindegyik ízlik, hiszen az egyéni ízlés az teljesen változatos, viszont bátran tudom kínálni mindenkinek. Nem vagyunk nagyok, nem vagyunk minden szempontból meghatározóak, sőt, leginkább kicsik vagyunk, és lehet, hogy nem minden szempontból vagyunk meghatározóak, de pont ez a kuriozitása a dolognak, és pont ez az érdekessége a dolognak, és nálunk még talán az apátsági pincészet, mivel hogy apátsági pincészet és az apátság érdekeltsége talán ebből egy kicsit kiesik, de megvan az a fajta családiasság, hogyha mondjuk egy pincejárásra valaki eljön, akkor ott a borásszal tud beszélgetni, és közvetlenül kapcsolatba tud kerülni, és úgy gondolom, hogy ezt nagyon sokan szeretik, és valószínűleg ez, vagy reményeim szerint ez még sokáig meg is marad.
Annyit tennék hozzá, és kulcsszavakban mindaz, amit elmondtál, a mai adásunk témája mentén bormarketing, esettanulmány pannonhalmi borvidék, és még akkor a vakkóstolónkból a Rajnait beemelve, három pillér, három kulcsszót kíván. És akkor én ezeket így fogalmaztam meg. Ha marketing, akkor sokoldalúság. Hogyha pannonhalmi borvidék, akkor hagyományok. Hogyha Rajnai Riesling, akkor érték. És hát bízom benne, hogy így a te gondolataiddal, ezekkel a kulcsszavakkal sikerült egy megfelelő kis batyut átadnunk útravalóként a nézőinknek, hallgatóinknak egyaránt. Borbély Sándornak, a Pannonhalmi Borvidék Borpromóciós Kft. Marketing, PR és a testvér rokon ágokkal foglalkozó Tudorának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a mai Bormárkában, és elfogadtad a meghívást, és ha már útravaló, akkor reménykedem titkon abban is, hogy ez a mostani beszélgetés neked is adott egy picinyke kis útravalót.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Az ilyen beszélgetések mindig adnak egyrészt útravalót, másrészt az ilyen jellegű beszélgetésekre az ember persze nem készül fel, de ez nem igaz, felkészül, és akkor egy kicsit mindig átgondolja az életét, hogy most akkor hol is állunk, hogy is állunk, merre megyünk, és mi történik. Úgyhogy ez így lett most is, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Hát most így november elején talán sok mindenre is van mire vagy kire gondolnunk, ilyen vagy amolyan indítatásból, és tegyék meg, hogy jó szívvel emeljék be ebbe a gondolatsorba a pannonhalmi borvidéket, és miért is ne induljanak el önök is ezen a kis érdekes, sokoldalú, sokszínű kalandozáson, amit a Rajnai Riesling nyújtott. Ha tetszett, ha érdekes volt, akkor visszavárjuk önöket egy hét múlva.